Kedves hallgatom! Ezékiel prófétát nehezebb munkára hívta el Isten, mint bárki gondolhatná. Isten majd ismerteti vele feladatát. Azt hiszem, hogyha Isten így közölt volna velem valamit a szolgálatom kezdetén, akkor ezt válaszoltam volna. Uram, én erre nem tudok vállalkozni. Már most benyújtom lemondásomat. Azt hiszem, a bankszakmában folytatom tovább a munkát, és majd meglátom, hogy mit tudok elérni a pénzügyi világban. Boldog vagyok, hogy nem azt mondta nekem, amit Ezékielnek mondott, mert be kell vallanom, a gyávák közt is a leggyávább vagyok. Csodálom Ezékielt. Figyeld meg, hogy Isten mit mond neki a munkáról. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram, az Úr. Ezékiel könyve, 2. rész, 3. és 4. vers. Ez egy hatalmas nyilatkozat, amit Isten tesz. Elküldelek téged ehhez a néphez. Ez egy lázadó nemzet. A lázadó szó ismételten előfordul Ezékiel könyvében. Egy nép Isten ellen lázad. A nemzetnek fordított szó nem ugyanaz, mint amit Isten általában az ő választott népére szokott alkalmazni. A héberben ez a szó a goj, és Izrael ezzel a szóval szokta emlegetni a pogány népeket, a bálványimádókat. Az történt, hogy Izrael azoknak a pogány népeknek a szintjére süllyedt, amelyek körülötte éltek. Isten azt mondja, hogy ők lázadó nép, fellázadtak Isten ellen, és konok fiak. Napjainkban az evangéliummal a legnehezebb elérni az egyháztagokat, akik gyülekezetben vannak, és elutasítják az evangéliumot és Isten igéjét. Jól lehet, gyülekezetben vannak, lényegében Isten ellen lázadnak. Azt gondolják, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy valaki nagyon jól viselkedik. Egyházasdít játszanak, és ez nagyon tetszik nekik. Kedvesek igyekeznek lenni, és nem ütik bele semmibe az orrukat. Olyan életet akarnak élni a felszínen, ami megnyugtató és kielégítő. Nem akarják, hogy bárki elmenjen hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy elveszett bűnösök, akiknek üdvösségre van szükségük, és engedelmeskedniük kell Istennek. Nagyon nehéz őket elérni, és együtt érzek azokkal a testvéreimmel, akik ma a lelkipásztori szolgálatban vannak. Bármelyik fiatalnak azt a tanácsot adnám, ha lelkipásztor akar lenni, bizonyossá kell válnia elhívásában. Ha nem biztos benne, esetleg legyen biztosító ügynök, vagy valami más, de ne menjen szolgálatba. Ma nem könnyű a lelkipásztori szolgálat, ha valaki ki akar állni Isten igéje mellett. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Ezékiel könyve, 2. rész, 5. vers. Isten ezt mondja Ezékielnek. Arra hívlak el, hogy menj el ehhez a néphez, és akár hallgatnak rád, akár nem, tudják meg, hogy Isten prófétája van köztük. Ebben bizonyossá teszem őket. Miután Ezékiel meghal, az emberek azt fogják mondani, hogy ő tényleg Isten prófétája volt, bár nem értettek vele egyet. Őszinte leszek előtted. Ha majd meghalok, szeretném, ha az emberek azt mondanák rólam, hogy tőlem telhetően prédikáltam Isten igéjét. Egyedül ez fontos nekem. Te pedig emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Ha csalán és töb is szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Ezékiel könyve, 2:6. Nyilvánvalóan Ezékiel veszélybe került, de Isten így szólt. Ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Az Úr tényleg világossá tette Ezékiel előtt, hogy milyen munkát kell végeznie. A 3. fejezetben a prófétának a nehéz munkára, a terhes feladatra való felkészüléséről olvasunk. Jeremiás más típusú ember volt, mint Ezékiel. Jeremiás összetört szívű prófétaként szolgált, és gyakran könny patakzott a szeméből. A történelemnek abban a döntő pillanatában Istennek Jeremiásra volt szüksége. Általa tudatta népével, hogy összetöri Isten szívét az, hogy fogságba kell őket küldenie. Most a fogságba került nép keserűséggel van tele, és lázad Isten ellen. Ekkor azonban a templomot még nem égették föl, és Jeruzsálemet még nem pusztították el. Csak 7 évvel azután következett be a pusztulás, hogy a foglyok küldöttsége megérkezett Babilonba. Ezért a hamis próféták még mindig mondogatták a népnek, hogy ők Isten népe, és majd hazatérnek. Így szóltak Ezékielhez. Kinek tartod magad, hogy ilyeneket mondasz nekünk? Mi Isten népe vagyunk, és majd visszatérünk saját országunkba. Nem sokáig maradunk fogságban. De Isten megmondta Ezékielnek. Hirdesd nekik, hogy nem térnek haza. 70 évig lesznek fogságban, ahogy Jeremiás mondta. 70 évet töltenek Babilonban, és a csatornák mentén kemény munkát végeznek, a mezőn dolgoznak, és épületeket építenek. Nehéz sors vár rájuk. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Ezékiel könyve, 3:1. Emberfia. Megint ezt a címet adja az Úr Ezékielnek ebben a nehéz szolgálatban, abban a szenvedésben, amelyen majd át kell mennie. Edd meg, amit találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Ez elég jó diéta, meg kell ennie Isten igéjét. Isten igéjét magunkba kell vennünk, barátom. Senkinek sem szabad hirdetnie az igét, akinek nincs benne a szíve, és aki nem hisz el minden szót, amit mond. Egyébként álljon ki a szolgálatból. A szószék nem a szóvirágok és a magas röptű eszmefuttatások helye. A szószék az a hely, ahol meg kell hirdetnünk Isten igéjét. Kinyitottam a számot, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Ezékiel könyve, 2:3. A jó étrend érdekében tanulmányozd Isten igéjét. Megkérdezhetem tőled, hogy szereted-e Krisztust. Talán először azt kellett volna kérdeznem, hogy szereted-e Isten igéjét. Soha sem szereted őt addig, amíg nem szereted Isten szavát. Egy szemináriumi professzor egyszer megkérdezte tőlem, az inspiráció melyik tanához ragaszkodsz? Ezt válaszoltam. Az elméletem egyáltalán nem is elmélet. Szeretem a könyvet. Szeretned kell Isten igéjét, mielőtt valamit is mondana neked. Isten igéje egy személyt mutat be neked, és aztán őt is megszereted. Ezékiel ezt mondta. Olyan édes volt a számban, mint a méz. Szerette Isten szavát. Azután ezt mondta nekem. Emberfia, menj el Izrael házához, és hirdesd nekik igéimet. Nem érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izrael házához. Ezékiel könyve, 3. rész, 4. és 5. vers. Ezékielt nem idegenek közti bizonyságtételre küldte az Úr, hanem saját népéhez. Nem kellett misszionáriusnak lennie, hogy megtanuljon valamilyen idegen és nehéz nyelvet, Isten Izrael házához küldte őt. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. De Izrael háza nem akar majd rád hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izrael egész háza kemény fejű és konok szívű. Ezékiel könyve, 3. rész, 6. és 7. vers. Ezékiel, olyan gyülekezetbe küldelek, amely makacs és ellenem lázad. Nem akarnak hallgatni rám, és nem hallgatnak rád sem. De én ugyanolyan keménnyé teszem arcodat, mint az ő arcuk, és ugyanolyan keménnyé a fejedet, mint az ő fejük. Olyan keménnyé teszem a fejedet, mint a gyémánt, amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj, és ne reszkess tőlük. Bizony engedetlen nép ez. Ezékiel könyve, 3. rész, 8. és 9. vers. Az Úr így szól Ezékielhez. El kell menned, és át kell adnod nekik az én igémet, és én keménnyé teszem a fejedet. Isten Jeremiást nem tette kemény fejűvé. Jeremiásnak lágy szíve volt, és nem tudott volna minden bajt elhordozni. Egyszer oda is ment az Úrhoz, és vissza akart vonulni. Ezékiel nem akart visszavonulni. Isten ezt mondja, Izrael fiai kemény fejűek, és én még keményebbé teszem a fejedet, mint amilyen az övék. Egyszer egy férfi jött hozzám, és így szólt. Tudja, lelkipásztorunk a múlt este nagyon keményen szólt a vezetőséghez, és nem gondolom, hogy egy prédikátornak ilyen keményen kellene beszélnie egy bizottság előtt. Ezt feleltem. Milyen bizottság előtt beszélt? Ezt válaszolta. Ez a bizottság már sok bajt okozott a lelkipásztornak. Megmondtam neki. Ezékielnek is ilyen problémája volt, de Isten még keményebbé tette őt, mint amilyen Izrael volt. Remélem, hogy lelkipásztorotok feje keményebb, mint bárkié a bizottságban. Most Isten megmondja Ezékielnek, hogy mit csináljon. Így kerültem Tél Ábibba, a fogságban élőkhöz, akik a Kevár folyó mellett laktak. Letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük 7 napig összetörve. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ezékiel könyve, 3. rész, 15. verstől a 19. versig. Isten az őrálló feladatát bízza Ezékielre, hogy figyelmeztesse népét. Talán nem akarják ezt, de neki mégis figyelmeztetnie kell őket. Isten így szól hozzá. Ha nem figyelmezteted őket, hogy meghalnak bűneikben, akkor téged tekintelek érte felelősnek. Ha azonban figyelmezteted őket, és ők továbbra is engedetlenségben maradnak, és meghalnak bűneikben, akkor ezért nem leszel felelős. Barátom, nem szeretnék lelkipásztori szolgálatban lenni, ha nem adhatnám át Isten igéjét. Gyűlölnék egy olyan pozíciót, ahol nem állnék ki Isten mellett, és majd egy napon ítélete alá kerülnék. Akinek birtokában van Isten igéje, annak elmaradhatatlan kötelessége, hogy bátran hirdesse meg Isten igéjét. Ez volt Ezékiel felelőssége, Isten megfelelő embert választotta feladatra, olyan kemény volt, mint a kókuszdió. Az őrállónak nagyon fontos tisztsége volt az ősi világban, a fallal körülkerített városok korában. A városokat védőfallal vették körül, és éjszakára bezárták a kapukat. Az őrnek föl kellett mennie a falra, és vigyáznia kellett a hosszú, sötét éjszakán át. Éles szemével végigpásztázta az áthatolhatatlan sötétséget, amely a városra telepedett. Éles hallásával minden neszre fölfigyelt, és hallotta a közelgő veszélyt, az ellenség lépteinek zaját. Isten igéje elég sokat beszél az őrállókról. Ézsaiás könyve 62. részének 6. versében ezt olvassuk. Halaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Aztán a 127. Zsoltár első verse így szól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. A zsidó kultúrában az őrállónak az éjszaka 3 szakaszában kellett vigyáznia, vagyis 3 műszakos volt az őr feladata. Sötétedéstől éjfélig, éjféltől kakasszóig, ami körülbelül 2-3 óra között lehetett, és attól kezdve pirkadatig. A hajnalban őrködő őrnek kellett bejelentenie a pirkadatot. A rómaiak 4 részre osztották az éjszakai őrködés idejét. Azt gondolhatnánk, hogy az őrállókra csak az ősi korokban volt szükség, és a civilizáció hajnalán fontos szerepet töltöttek be, de ma már nincs szükségünk rájuk. Azonban ismét rájövünk, hogy szükségünk van éjjeli őrökre. Az a rendőr, aki egész éjszaka őrjáratban van városainkban, őrálló. Személyesen úgy érzem, hogy jobban kellene támogatniuk az állampolgároknak és a jogi hivatás gyakorlóknak. Mögöttük kellene állnunk. Tudom, hogy némelyikük nem az, akinek lennie kellene, de tisztelnünk kell hivatásukat és azt a tényt, hogy éjszakánként őrködnek fölöttünk. Ha továbbra is a törvénytelenség útján haladunk, attól tartok, hogy eljön az a nap, amikor egyáltalán nem tudnak segíteni rajtunk. Ézsaiás könyve arra tanít minket, hogy az őrállónak nem csak nagy volt a felelőssége, hanem jó szeműnek is kellett lennie. Képesnek kellett lennie arra, hogy a sötétségben is fölismerje az ellenséget. Ma a lelkipásztornak őrállónak kell lennie a lakóterületén. Tudnia kell, hogy mikor van szükség vészjelzésre, felelnie kell azért, hogy figyelmeztető üzenetet adjon át. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét őlet kérem számon. Ezékiel könyve 3. rész 20. vers. Ezzel a Biblia verssel amellett szoktak érvelni, hogy a hívő kieshet a kegyelemből, pedig ez a tanítás nincs benne Isten igéjében. A Galata 5-4 az a hely, ahol ezt a kifejezést találjuk, hogy a kegyelemből kiestek. Itt nem az üdvösségről beszél, hanem azokról, akik kegyelem által üdvösséget nyertek, de lecsúsztak a törvény szintjére, és a törvény alapján igyekeznek élni, nem pedig az irgalom alapján. A Galata levél nagy tanítása az, hogy kegyelem által üdvözülünk, és kegyelem alapján kell élnünk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztusban kegyelmet adtál nem csak arra, hogy üdvösséget nyerjek, hanem arra is, hogy szolgálatba álljak. Hálát adok neked azért, hogy a szolgálatban lelked által adsz erőt, hogy legyek jó őrálló, és időben figyelmeztessem a népet a veszélyre. Add, hogy hivatásomat hűségesen és irántad való engedelmességben töltsem be szüntelenül. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg engem. Ámen.